A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Döntéshozó fórumként szavazta meg a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mobil egészségügyi központok létrehozását teszi lehetővé vidéki településeken. Ezzel az intézkedéssel általános és szakorvosi kivizsgálás szűrő programokat biztosítanak azoknak, akik földrajzi elszigeteltségük vagy akár szociális helyzetük miatt nem férnek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Közben úgy tűnik, lecsengőben van a koronavírus járvány 5. hulláma, de hátradőlhetünk-e, itt lehet-e a vége a világjárványnak, erről is beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, államtitkár úr!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Megszavazta tehát a képviselő az azt a törvénytervezetet, amely mobil egészségügyi központok létrehozását teszi lehetővé vidéki településeken. Miről szól bővebben ez a tervezet, illetve megoldja-e azt a helyzetet, amiről már többször beszélgettünk ebben a műsorban is, mégpedig a családorvosok hiányát vidéki településeken?
Igazából egy Mentsétek meg Romániát képviselőnek a kezdeményezéséről van szó. A kormány és a minisztérium, az egészségügyi minisztérium negatív véleményt adott ennek a törvénytervezetnek a parlamenti vitájakor, hiszen jelen pillanatban is a 95/2006-os egészségügyet szabályozó törvény lehetőséget ad ilyen mobil szolgáltatásoknak az elvégzésére, és talán a legszebb példa a Hargita megyében nagyon sok éve minden nyáron magyarországi támogatással, az ottani orvosi kamarának a támogatásával, alapítványi támogatással szervezett mobil egészségszűrő gyermekeket kivizsgáló, megvizsgáló kezdeményezés. Ez az új törvény igazából a biztosító pénztár keretébe próbálja utalni ennek a feladatnak az ellátását, azonban ez mind biztosított, mind pedig nem biztosított személyek esetében is kötelezővé próbálja tenni. Sajnos a törvény kivitelezhetetlen lesz, és pont ezért volt az, amiért az Egészségügyi Minisztérium negatívan véleményezte ezt, hiszen most már nagyon sok olyan törvény van Romániában, amit megszavazunk a parlament szintjén, de sajnos a gyakorlatba ültetésénél súlyos problémákba, kivitelezhetetlenségbe akadunk.
Ez az, miért kivitelezhetetlen a minisztérium szempontjából?
Igazából a meghatározott családorvosi listákon való szereplés az egy fontos kérdés a ambuláns járóbeteg ellátásnál. Tehát valahova a családorvosi rendelőhöz kell tartozni, hiszen az egyszerű akut vagy krónikus megbetegedésre nem elégséges, hogyha azt megnézik mondjuk egy kivizsgálás alkalmával, legtöbb esetben családorvosi ellátásnál a betegnek az utánkövetése is szükséges. Tehát családorvosi szinten nagyon nehéz elképzelni azt, hogy éppen egyik nap kimegy valaki, és a pont akkor akutan megbetegedett embereket megvizsgálja, aztán a következő nap egy attól a konzultációs ponttól 30-40 kilométerre lévő helyen újabb ilyen betegeket vizsgál meg.
Igen, mi lesz a folytatása ennek a vizsgálatnak?
Utánkövetése nem lesz megvalósítható. Tehát a romániai egészségügyi rendszerben főleg az irányítása a betegeknek, a megfelelő ellátás felé való küldése, lásd komputertomográfiás, sokszor lehetetlen helyzetnek a megoldása, a laboratóriumi vizsgálatoknak az elvégzése, az, ami ilyen esetekben fontos. Már most az ambuláns mobilis egységek, azok főleg a prevenciós ellátásnál van jelentőségük, hiszen a prevenciós ellátásnál relatív egészséges emberek jelennek meg, és esetleg a szűrővizsgálatnak köszönhetően ugye kiderül róluk, hogy további orvosi ellátásra szorulnak, ők erről nem tudnak, hogy betegek lennének, és a szűrővizsgálatok keretén belül derül ki, mondjuk egy méhnyakrák szűrésnél, hogy esetlegesen az a fiatal nő az meg van betegedve. Tehát az ambuláns orvosi ellátásnak számtalan olyan problémája van, amit nem lehet megoldani egy mobil központnak az indításával. Nem lehet megoldani olyan típusú mobil központ indításával, hogy az egyik napról a másikra, egyik faluból a másikba átutazva megoldja a kérdéseket. Ennél sokkal jobb megoldás az, és ezt támogatjuk, hogy a polgármesteri hivataluk, ahol családorvosi problémák vannak, ott ugye minél hamarabb a rendelőnek a pontra tételével, szolgálati lakásnak a felszerelésével próbáljanak családorvosokat oda vonzani. Sokkal nagyobb jelentőséget látunk abból, hogyha netalántán egy közösségben a családorvos mondjuk meghal, akkor a bejáratot nagy tapasztalattal rendelkező asszisztensnek például korlátozott felelősségi köröket lehessen adni arra a következő fél évre, évre, amíg a családorvosnak a beszerzése, a megszerzése úgymond a polgármester számára, az egészségügyi igazgatóságok számára lehetővé válik. Az a nagy lépvené ennek a problémának, hogyha netalántán a családorvos ugye meghal, mondjuk betegség miatt, egy akut megbetegedés miatt, akkor a listáján lévő betegek nagyon gyorsan más családorvoshoz jelentkeznek át ügyes-bajos dolgaiknak a megoldásával, és ez általában fele-fele arányba történik a szomszédos esetleges családorvosok fele, akik amúgy is valószínű, hogy leterheltek már, és a városon lévő családorvosok fele. Ennek köszönhetően pedig a gyorsan kiüresedett, így módon gyorsan kiüresedett családorvosi lista már nagyon nehéz az új családorvos számára feltölteni. Újabb kihívást jelent ez a polgármester és a megyei egészségügyi igazgatóság szempontjából is. Ezt oldaná meg egy ügyes asszisztensnőnek, egy tapasztalt, a betegeit ismerő falubeli, úgymond asszisztensnőnek a felhatalmazásával, hogy akár 6 hónapos, egy éves korlátozott felelősséggel ugye elláthassa a feladatokat, és csak azokat kelljen tovább küldje a szomszédos falu család orvosához, a városban különböző orvosokhoz, vagy éppen telefonos segítségkérést kérjen, ahol nem tud dönteni, ahol úgy látja, hogy feltétlenül telefonos, telemedicinás, vagy éppen konkrét orvosi felülvizsgálatra, konzultációra van szükség. Szakorvosi rendelőseknél pedig rendkívül fontos, hogy a szakorvosnál sokkal jobb variáns az, hogyha a családorvosi rendelőt az Egészségügyi Minisztérium megengedi az így módon a polgármesteri hivatal által kialakított családorvosi rendelőt, hogy délutáni műszakban a családorvos meghívására akár egy ekográffal felszerelve, vagy a megfelelő eszközökkel felszerelve, vagy éppen egy másik laboratóriumot is orvosi konzultációs termet kialakítva, ahogy ezt Többszékelyföldi megyébe is láttuk, oda különböző napjaiban a hétnek vagy a hónapnak szakorvosokat meghívni, akik az arra rászorulókat ellátják, és így a teljes körülmény biztosítva lenne, és nem egy mobil, kiszámíthatatlan orvosi ellátásnak lennénk tanúi, hanem a havonta ismétlődő, rendszeresen ugyanazon a hétnek, ugyanazon a napján megjelenő más szakorvosi ellátáshoz is hozzáférnének a faluk lakói.
Igen, egy másik aspektus ezzel kapcsolatban Szabó Lóránt írja SMS-ben. Szép napot, meg szeretném kérdezni, hogy nem volna jobb azokat a kórházakat, ahol régen volt mindenféle ellátás, és ott a nagy épület, azt visszaállítani, hogy legyen minden ellátás. Például Balánbányán volt Hargita megyében, amíg bányaváros volt, de most nincs semmi, ott áll az épület, és megy tönkre. Mi a megoldás, Szabó Lóránt?
Igazából az épület az orvosi ellátásnál az a legkisebb költségtétel, tehát pont ez az, amiért nem az épület, vagy nem a mobil egység a hiány, hanem a családorvosnak, a szakorvosnak a jelenléte az, ami fontos. Az ő fizetéseiknek a kiszorítása, biztosítása, 5-6 éves egy performáns ekográfnak az amortizációs ideje, azoknak a biztosítása. Gondoljuk el, hogy egy jó ekográf az 30-40 ezer euróba is belekerülhet, és az ekográf a mai orvostudományi vizsgálatoknál gyakorlatilag elengedhetetlen feltétel, szinte minden szak használja. Egy röntgengépnek a beszerzése lehetséges lenne Balánbányán is, hogyha ezt járóbeteg rendelős formában képzelnék el, és az épületet, amit ugye nap mint nap látunk, és emlékeztet arra, hogy esetleg ott valamikor milyen dicső tevékenység folyt, igazából azt nagyon könnyen fel lehet újítani. A nagyobb kihívást azt jelenti, hogy tudnak-e a balánbányaiak meggyőzni a megyei kórház segítségével, a megyei tanács segítségével, a megyei egészségügyi igazgatóság segítségével olyan orvosokat, vagy éppen a szomszédos más városok Gergyó besegítésével meggyőzni szakorvosokat, hogy hetente, havonta abban a leendő, megjavítandó, feljavítandó, felszerelendő épületbe folyamatos járóbetegrendelést lássanak el, legalább az alapvető 5-10-15 szakba, és ezáltal a balánbányaiakat is a közszolgálati rendszer keretén belül segítsék.
De ezek az épületek most kinek a tulajdonában vannak, vagy lehetnek?
Hát a 2002-es törvénykezés értelmében az összes épület, ami egészségügyi intézményt szolgált ki a 90-es évektől egészen 2002-ig, vagy a megyei tanácsnak, vagy pedig a polgármesteri hivatalnak a tulajdonába mentek át, és 2010-11-ben ez alapján történt meg a kórházi intézményeknek a decentralizációja. Lásd, Csíkszeredába a megyei kórház az a megyei alárendeltségbe került, a minisztérium alárendeltség alul, hiszen a tulajdonosa az épületeknek az a megyei tanács volt. Gyergyószent Miklóson a polgármesteri hivatalnak a tulajdonába mentek át az épületek, így a polgármesteri hivatal lett a kórháznak a működtetője, és a működésének a felülvigyázója is az egészségügyi minisztérium helyett. Balánbányán nem tudom konkrétan, hogy az az épület kinek a tulajdonában van, de a legnagyobb valószínűséggel az önkormányzatnak a tulajdonában van. Tehát az önkormányzat az, amelyik abban az épületben egy akár jól felszerelt járóbetegrendelő pályázatok révén elindíthat. Természetesen ehhez szükséges a megyei egészségügyi igazgatóságnak a támogatása, aki fölméri, hogy milyen orvos kapacitás szükséges ott a balánbányaiaknak az ellátására.
Tegyünk egy zárójelet, bár a téma egyáltalán nem zárójelbe illő, mégpedig azzal a történéssel, ami a csíkszeredai kórház szemészeti osztályán esett meg, ugye három személy fél szemére megvakult. Ebben az ügyben az egészségügyi minisztérium vizsgálódik, vagy mi az álláspont, mit tud mondani ilyen esetben az egészségügyi minisztérium egy olyan intézmény esetében, amely, ahogy ön is mondotta, a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozik?
Az egészségügyi minisztériumnak az ilyen történésekre úgymond van rálátása, kaptunk informálást ezzel kapcsolatosan, és követjük az ottani történéseket. Én ebbe államtitkárként nem fogalmaznék meg nagyon hosszú távú döntéseket és irányvonalakat. Figyeljük, ahogy a megyei tanács elnöke próbálja megoldani ezt a dolgot. Láttuk, ahogy a kórházigazgatója, kórházmenedzsere, orvosigazgatója próbálták ezt az esetet megoldani. Értékeltük azt, hogy a betegek mellett végig kitartottak, informálták őket, tájékoztatták őket a problémáról, és igazából ez most személyes orvosszakmai véleményem is, hogy annak ellenére, hogy a kollégák látom, hogy teljesen korrektül, tisztességesen az érintett orvos mellett, akit én személyesen is ismerek, kiállnak, különböző aláírásgyűjtések vannak, én jónak tartom azt, hogy a szakmaiságát a kollégának védjük, jónak tartom azt, hogy mint olyan nem kerül kérdés és górcső alá az, hogy ő nem lenne jó szakorvos, és nem látta volna jól ezeket a betegeket, nem műtötte volna meg jól ezeket a betegeket, de igen, ő egy jó szakorvos, jó főorvos, jól műtötte meg a betegeket, azokat azonban adminisztratív szempontból helyesnek tartom azt, hogy ilyen esetekben tekintettel arra, hogy itt súlyos gondok jelentek meg az aszepszissel, antiszepszissel kapcsolatosan, tehát fertőzés történt, jónak tartom a kórházigazgató azon lépését, hogy akár ideiglenesen, vagy akár hosszú távon is az illető osztályvezetői minőségét és a főasszisztensnek, aki éppen a műtőben is szolgálatot látott el, a funkcióját, mint főasszisztens, illetve mint osztályvezető, ezt felfüggesztik, vagy elveszik. Minden ilyen esetben ez a helyes megoldás, hiszen hogyha nem így járnánk el, ha nem így jártok volna el, akkor mindig fölmerülhetne az a kérdés, hogy nem-e a kivizsgálás során esetleg olyan problémák kerülnek eltusolásra, ami az elkövetkezendőkben további beteg életet, vagy éppen beteg szemet ugye követelhetnek meg. Ezért teljesen helyes ez a hozzáállás, ami történt, és az is, hogy mindenki egy picit pozícionálja magát, vagy az orvos, vagy a beteg oldalára. Emberek vagyunk, súlyos probléma történt, és ma azonban arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk továbbvinni a betegeknek, a további betegeknek az ellátását is, tehát a doktor úrra szükség van, de hogyan tudjuk továbbvinni az egészségügyi intézmény jó hírnevét biztosító intézkedéseket is, hiszen az egészségügyi intézményre és a vezetőségére is szükség van.
Igen, és akkor térjünk vissza arra a törvénytervezetre még egy pillanatig, amely a mobil egészségügyi központok létrehozását szabályozza. Hát itt az RMDS közleménye egy kicsit populista szagúnak tűnik nekem, államtitkár úr. Azt írják, hogy részesülni fognak ezekben a szolgáltatásokban a családorvossal, személyi igazolvánnyal vagy egészségügyi kártyával nem rendelkező személyek is. Nem bíztat ez egy kicsit arra, hogy hát akkor minek is fizessük mi ezt az egészségügyi hozzájárulást? Ha jönnek a mobil központtal, amúgy is megvizsgálnak, hát akkor minek azt a sok pénzt oda fizetni az egészségügyi kasszába?
Úgy érzem, hogy az érvényes, amit mondtam az első mondataimban is, hogy ez akkor lehetséges csak, hogyha szűrővizsgálatokra jelentkeznek az illetők. Tehát ha szűrővizsgálatokra jelentkeznek az illetők például egy méhnyakrák esetében, vagy egy várandós, nem biztosítással nem rendelkező anyukának a megvizsgálása az igazából szűrővizsgálat minőséget kap, hiszen a babának a különböző fejlődési rendellenességeinek a felfedezése lehet akár a cél és a magyarázat. Ezt pedig az egészségügyi minisztérium finanszírozza. De úgy, ahogy ön is pontozta ezt, sajnos más egészségügyi ellátásnál ezt fenntartani nem lehet, és pont ez az, amiért az egészségügyi minisztérium akkor, amikor erről véleményt formáltunk, akkor azt mondtuk, hogy ez nem egy jó törvénykezdeményezés, nem hoz pluszba intézkedést, szabályozást, ami az egészségügyi ellátásnak a javulását eredményezné. Valószínű, hogy egy lesz azok közül a törvények közül, amelyeket nem lehet jobban gyakorlatba ültetni, mint ahogy az már eddig is zajlott.
Mert ugye egyelőre sajnos ott tartunk Romániában, hogy az a kérdés, hogy azok a személyek, akik fizetnek egészségügyi hozzájárulást, egyáltalán hozzáférnek-e akármilyen szűrővizsgálathoz, vagy egy komolyabb szűrővizsgálatokhoz, mert papíron talán léteznek ezek, de aki sajnos abban a helyzetben van, hogy szűrővizsgálatra kellene menni, hát sokszor bizony falnak ütközik. Városban is,
a szűrővizsgálatnál pont működne ez a történet, ugye, mert ha kimegy egy mobil központ, akkor oda mindenki bejelentkezhet, bekopoghat, meghirdetik a falu hirdetőtábláján, Facebook oldalán, és akkor aznap szűrik esetleg a különböző megbetegedéseket. De itt ugye a törvény arról szól, hogy az összes egyéb megbetegedésnél saját ügyes bajos dolgainak a megoldásánál várja az illető, hogy azt biztosítás nélkül őt ellássák egy ilyen mobil központba, ha ne találtán éppen ugye pont aznap ott van a mobil központ. Ez nem megvalósítható, hiszen ugye, ahogy ön is mondja, vannak olyan biztosítottak, akik nem férnek hozzá, sőt, sokan vagyunk, akik különböző ügyes-bajos dolgainkért biztosítással rendelkezésre kapunk komputertomográfiás, véranalízises ellátást, vagy éppen a saját zsebünkből kell kifizessünk egy konzultációnak az árát. Tehát pont ezért még egyszer a rendszerben a polgármesteri hivatalokon, a megyei egészségügyi igazgatóságokon keresztül történő rendszeres konzultációs helynek a kialakítása, permanens konzultációs helynek a kialakítása kell hosszú távon a cél legyen. Ez az, ami megoldást adhat egyedül a falvak jelenlegi problémáin és a családorvosok hiányára és a polgármesteri hivataloknak a sokszor elkeseredett telefonálásaira, útkereséseire, amivel nap mint nap hetente találkozunk, hogy hívnak és keresik eszeveszetten a családorvost pótló újabb családorvost, hiszen a családorvos bejelenti akár egyik napról a másikra, hogy a nyugdíjba megy, hiszen így is már 2 évvel mondjuk a nyugdíjkorhatár fölött dolgozott és látta el ezeket a betegeket. Fontos adat, hogy Romániában 30-40%-a a családorvosoknak a következő 5 évben nyugdíjba megy. Ez elképzelhető, hogy mondjuk Kovász nevegye szintjén, ahol 108-110 családorvos dolgozik jelen pillanatban, körülbelül 30-nak, 40-nek a nyugdíjba való vonulását jelenti. 40 családorvos nincsen képzésben, magyar anyanyelvű családorvos Marosvásárhelyen 5 éves periódusra visszaszámolva. Tehát ez egy súlyos probléma, megoldásra vár. Ezek az igazi kihívásai például a PNRR-ből, a rehabilitációs kezeléseknek, a családorvosi ellátásnak, a szűrővizsgálatoknak a felszerelése, a rendelőknek a kialakítása, szorványközösségekbe, szociálisan nehéz helyzetben lévő közösségekbe. Ezt az egészségügyi minisztériumnak fog kelleni megoldania.
Meghívottam az egészségügyi minisztérium államtitkára dr. Vas Levente, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm az államtitkár urat és a szerkesztő urat. Annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a biztosítási szűrővizsgálatra, hogy olyan világot élünk, hogy mindegy, hogy van biztosításod, nincs biztosításod. A biztosítás nélküli szűrővizsgálatot annyira komolyan is veszik, amennyire biztosítás nélküli, és ha biztosítással rendelkezel, mehetsz maga a rendelőbe 200 leír, és utána pedig a kutya se kérdezi tovább, hogy milyen bajod van, mi nincsen, felírnak egy halom gyógyszert, és be se állítsák a betegségre a kezelést, ha nincs ismerettséged, akkor mehetsz a hidegházban,
viszont hallásra.
Igen, ugyanez, amit én is elmondtam, hogy itt a romániai egészségügyi rendszernek a legnagyobb problémája az, hogy a betegeket nem irányítják az orvosok. Hogy a beteg igazából, amitán elmegy egy orvoshoz, egy szakorvoshoz, akkor kap egy receptet, azt meg kell vásárolja, az valószínű, hogy az éppen akut problémáját megoldja, de hogyha újabb kivizsgálások, újabb diagnózis keresés, vagy éppen egy társbetegségnek a kezelése szükséges egy másik szakorvosnál, akkor nem mondják meg számára, hogy most akkor hogyan tovább, hogyan kell eljárjon. Nem programálják be egybe már a következő konzultációra, ami szükséges ahhoz, hogy a diagnózisát megkapja. Tehát ez az, amit mi kifogásolunk, és ez az, amit például egy nagyon jó családorvosi rendszernek a kialakításával egy minden faluban, vagy minden községben, zónákon belül, nagyobb régiókban akár, de egy irányított betegellátási rendszernek a kifejlesztésével lehet kialakítani, hiszen hogyha abban a faluban van egy családorvosi rendelő, és mellette van egy-két konzultációs terem, ahova különböző szakorvosok megjelenhetnek havi rendszerességgel, heti rendszerességgel, akkor ugye teljesen természetesen adódik az, hogyha egy nefrológiai konzultációra küldi a családorvos ezt a beteget, vagy éppen egy urológus kér egy nefrológiai konzultációt is, vagy fordítva, akkor tudja a beteg, tudja a családorvos, hogy ezt az orvost itt nálunk ezeken a napokon lehet elérni. Pont a tegnap előtt volt, tehát csak egy hét múlva jön, vagy éppen egy hónap múlva, ha pedig valamilyen sürgősségi problémája van ezzel kapcsolatosan az illetőnek, akkor pedig be kell mennünk a legközelebbi városba, ahol az az illető orvos, vagy valamelyik más szakorvos konzultál. Ez az, amit a rendszerben nagyon nehezen lehet követni, hiszen a járóbeteg rendelők a kórházakban nagyon-nagyon kevés beteget látnak el, a családorvos oda nem tudja küldeni a sürgősségi eseteit, ami relatív sürgősségek, ugye nem a szúrdra kell menjenek, nem a sürgősségi ellátásra, hanem egy-egy konzultációra kellene minél hamarabb bejussanak. A magánrendelőkbe pedig nem küldik a betegeket, mert tudják, hogy ott a betegnek fizetnie kell, és teljesen természetes módon a családorvos óckodik attól, hogy éppen a betegének, akinek biztosítása van, arról kelljen magyarázkodjon, hogy most ismét egy újabb kivizsgálás, egy újabb pénzköltésre javasolja a beteget. Ez az, ami számunkra, RMDSZ-es egészségpolitika számára elfogadhatatlan, és folyamatosan itt a minisztériumban is azt mondjuk, hogy jó lenne, ha a problémákat többet nem seperné az egészségügyi minisztérium a szőnyeg alá, hanem tegyük ki, hangosan mondjuk el az összes problémát, ehhez hasonló problémákat az egészségügyi rendszerbe, mert csak akkor kaphatunk esélyt arra, hogy a többi politikustársunk a pénzügyminisztériumban, a kormánynál segítse ezeket a folyamatokat és ezeknek a folyamatoknak a megoldását. A másik pedig, és ha megengedi a Gyagási úr, nagyon jónak tartottam a kérdésfelvetést, hogy az összes járóbeteg rendelőbe, a magán járóbeteg rendelőbe is kötelezőség jelenjen meg, hogy az ott elvégzett konzultációt lejelentik a biztosító pénztárnak és a megyei egészségügyi igazgatóságnak. 3 hónap után, amután mindenki, minden orvos jelenti, hogy milyen beteget, melyik beteget látta el, milyen diagnózist kapott, 3 hónap múlva, ugye a nem szőnyeg alá való seperésnek az elvét használva, kiderülne, hogy kik azok, akik nem a járóbetegrendelőbe, a kórházi járóbetegrendelőbe, hanem akár a magánjáróbetegrendelőbe küldváltak betegeket, próbálják megnehezíteni ezeket a betegutakat. És azok után pedig lehet látni, hogy hol vannak azok a hiányosságok, hol vannak azok a betegutak, amelyekre az egészségügyi minisztériumnak oda kell figyelnie. Hogyha egy gyurgyui, és vegyünk nem egy székelyföldi példát, ha egy gyurgyui, gyurgyu nagyságú megyében több mint 60%-a, egészen el 70%-ig a megyének Bukarestbe fekszik be a kórházakba, és Bukarestbe jön járóbetegellátást végezni, akkor azt jelenti, hogy abban a megyében súlyos egészségügyi ellátási problémák vannak, amire az egészségügyi minisztériumnak és a biztosító pénztárnak kiemelt fontossággal oda kell figyeljen. Hogyha egy faluból a betegek több száz kilométerre mennek el onkológiai ellátásnak az onkológiai ellátás elvégzésére, azt jelenti, hogy az egészségügyi minisztériumnak pénzt kell fordítani, a biztosító pénztárnak pénzt kell fordítania, hogy a közelebbi megyei székhelyen akár az onkológiai rendszert megerősítse, mert lehet, hogy jól működik, de lehet, hogy van géphiánya, lehet, hogy egy orvos kell még oda telepíteni, ami plusz pénzforrásnak az allokációja nélkül, odaadása nélkül nem lesz lehetséges.
Igen, beszéljünk itt egy csíkszeredai eset, egy nevét neve elhallgatását kérő hallgató írja. Jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni, hogy mi kellene legyen az eljárás abban az esetben, amikor éjjel 3:42-kor meghal valaki. Ki kellene menjen a családorvos, hogy állítsa ki a papírt, hogy szállítsák el a holttestet 2 óra eltelte után? Vagy a 23 fokos melegben egy fél napot otthon kell tartani a lakásban? Pontosan ez történt a mi családunkban. Apropó családos.
Emberi emberi dolog, eléggé furcsa rádiós beszélgetési téma, azonban én úgy érzem, hogy itt a családorvos is megteheti ezt a törvény szerint, de lehet a mentőszolgálatot is kihívni ilyen esetekben, és a mentőszolgálaton dolgozó orvos is tudja, el tudja látni ezt a kérdést. Azonban, ha éjjel 11:30-kor meghal egy szeretett ember, akkor ha netalántán a családorvos valamilyen objektív ok miatt nem tud kimenni, hogyha a mentőszolgálaton a mentő dolgozó mentős orvos, sürgősségi orvos nem tud kimenni, hogy ezt ellássa, akkor senki se essen pánikba. Tehát nem történik abszolút semmilyen probléma, hogyha az illető szeretett elhunyt ember 3-4 órát, 5 órát, 8 órát reggelig még ott kell maradjon, gyújtsunk egy gyertyát úgy, hogy nehogy felgyújtsuk véletlenül a házat, de gyújtsunk egy gyertyát, imádkozzunk, és ne háborogjunk, hanem gondoljunk mindarra, ami összekötött minket ezzel az emberrel.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Én azt szeretném megtudni, hogy mi küldtek Csíkszeredába a mágneses rezidenciát, hogy megcsinálni. Január elején volt, kértem a programálást, és ha egyik napról a másik, nyugdíjasok vagyunk, ha egyik napról a másikra kérem, akkor ki kell fizessem a 900 lejt. S ha nem a programának, akkor január elejétől áprilisre programának, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, beteg meghalhat, vagy szenvedhet, mert nem tud tovább menni, mert így van, ha fizetett, hát egy nyugdíjas, akinek kevesebb a nyugdíja, az miből tudja kifizetni egyik napról a másikra a 900 lej vizsgálatot. Ezt szeret
Visszakérdezhetek? Igen. Azt tessék mondani nekem, hogy azótától, januártól meg tetszett csináltatni végül a mágneses rezonanciát, vagy nem?
Hát nem csináltattuk meg, hát 900 lejt, hogy lehet egy kisebb nyugdíjas a gyógyszereket vegye meg.
Milyen probléma? Valamilyen ízületi probléma? Gerinc probléma?
Gerinc problémákkal van igen.
Tehát nagyon szép példa, és ez az, amit ért, érdemes ilyen dolgokról beszélgetni, és nagyon jó a kérdésfelvetése a néninek, a hölgynek. Tehát igazából egy nagyon-nagyon drága, mint olyan a mágneses rezonancia gépnek a működéséhez, jó kihasználtságához, kb. 1,5 millió-2 millió euró lehet akár egy jó performance mágneses rezonanciás gép. Ugye az a fontos, hogy legyen egy várakozó lista. A várakozó listának a léte, hogy egy hónapra, két hónapra akár, most mondunk egy számot, van várakozási lista, a betegségeknek a sürgősségi fokát is figyelembe vévő várakozás lista, ez nem rossz. Tehát egy olyan betegségnél, ami egy krónikus, degeneratív betegség, ízületi probléma, ami már addig is okozott problémát, de most végül elment az illető beteg is, megvizsgáltatta magát, kiderült, hogy mágneses rezonanciát kell végezni neki. Ha egy-két hónapot kell várjon, mert eltűrhető a fájdalom, mert már ugye régebről megvan ez az egész történet, akkor ez az egészségügyi rendszer jó működését biztosítja. A baj akkor van, ahogy azt a hölgy is elmondta, hogyha januártól, ugye áprilisre van ez a programálás, hiszen ez egy annyira hosszú periódus, amit úgy lehetne csak megoldani, úgyhogy ha még egy mágneses rezonanciás gépet állítanának funkcióba. Ehhez azonban ugye több költségvetési pénz kell. A sürgősségi eseteknek az ellátása azonban minden egyes kórház esetében az élet-halál között lévő betegnek az ellátása, az nem kerül a várakozó listára. Azt kötelezően előre viszik, csak ugye ezekről nem tudunk mi egyszerű emberek, de azokat azonnal meg kell a kórház oldja a törvény értelmében, azonnal egy agyvérzésnél, egy traumánál el kell végezni a mágneses rezonanciás vizsgálatot, ezért ugye mindig megy egyel hátrább, mert azonok már egy programált beteg esetleg kiesik. A másik lehetőség pedig, amit sokszor hibaként élünk meg mi egészségügyi szakpolitikusok, hogy ezeken a gépeken a helyet, hogy 16 órás munkaperiódus lenne, csak 10-8-10 órába dolgozik orvos, mert éppen orvos hiány van. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ugye az első esetben jó lenne egy mágneses rezonanciás gépnek még a beszerzése, Kettő, ez pénzkérdés, és a kettő, hogy esetleg jó lenne, hogyha már a mágneses rezonancia megvan, és csak 8 órát dolgoznak azon, akkor egy újabb orvosnak a megszerződésével, vagy éppen betanításával megnövelni 8 óráról 16 órára annak a gépnek a működését, ugye? És ezáltal az április helyett február végéig, március elejére áthozni a programálási listának a végét. Remélem, hogy érthető voltam. Az, hogy ki kell fizetni adott esetben, az sajnálatos tény, de ilyen esetekben, ha a várakozó listát nem akarjuk bekivárni, akkor akár mondjam azt, korrekt, tisztességes javaslat lehet. Igen, csak egy dolgot még, ha megengednek, az Egyesült Államokba egy prostatarákos beteg, férfi beteg, akiről valószínűsíthetően már látják, hogy úgymond műtétre fog kerülni, és mágneses rezonanciára előírják, vagy éppen a műtétre előírják, teljesen magánbiztosítási rendszerrel, ahol mindent a magánbiztosító fizet is, például egy ilyen kivizsgálásnak az elvégzése és a műtétre való programálás akár 2-3 hónapot is eltarthat, mert úgy értékelik, hogy ez a típusú megbetegedés, ez alatt a 2-3 hónap alatt az illető esetnél nem okoz áttéteket, és ezáltal optimalizálható a műtétnek az elvégzési periódusa, pedig ugye egy onkológiai megbetegedésről van szó, és mégis egy várakozó listára teszik föl, mert nem tudnak mindenkit azonnal ellátni, hogy a diagnózis megjelenik.
Egy kérdés, jó napot, azt szeretném megkérdezni, hogy ha nincs biztosítás, meg kell-e fizetni a szülést?
Tehát ha nincsen biztosítás, akkor a szülés, mint olyan, az teljesen ingyenes az állami kórházakba, azonban a további ellátás, az esetleges komplikációknak, esetleges nőgyógyászati problémáknak a megoldása, ahhoz már biztosítás szükséges.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Számtalan SMS érkezett még arra is, amiről beszéltünk, meg újak is egyet felolvasok. Az egész egészségügyi hozzájárulás a pénzlopás hivatalos formája. Hiába megyünk biztosítottként kivizsgálásra, mert minden orvosnak van magánrendelője, és végül ott találjuk magunkat. Miért nem lehet megoldani, hogy akinek van magánrendelője, ne dolgozhasson állami kórházban is fordítva? Erről sokszor beszélgettünk már államtitkár úrral, ma ezt a témát nem nyitjuk meg, és nem sikerült a koronavírus járványról sem beszélnünk. Legyen ez egy olyan proféta műsor, államtitkár úr, ne kelljen többet beszéljünk a járványról, jó lett volna szólni azért két szót arról is, de jobb, hogyha beszélünk a kurens ügyekről. Mai meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és visszavárjuk, hiszen itt koronavírus járványon túl is számtalan kérdés van, amiről kell beszélni az egészségügy kapcsán. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm én is, és sokkal jobban szeretek meg koronavírusról beszélni, mert az egészségügyben rengeteg, számos olyan probléma van, amiben nagyon sok magyarázattal sokat-sokat segíthetünk.